Milyen háttérből indult, milyen családba született, és mit adott hozzá ez a hitbeli növekedéséhez?
Éppen tegnap kerestem dolgokat a számítógépemen, és elmentve találtam meg azt, amit az édesapám hagyatékából én állítottam össze. Felmenőim közül az egyik ágban a felmenők neveit és tevékenységeit. 1652-ig visszamenően kemenesaljai evangélikus ág ez, persze nem csak ilyen volt a családban, és elég sok lelkész is volt közöttük a 18. és 19. században apai részről. Édesanyámnál az édesanyja katolikusnak született, az édesapja viszont felvidéki cipszer, szepességi szász családból született evangélikus, és a dédapám az a Késmárki evangélikus liceumban volt paptanár. Tehát körülbelül ezek a távlatok, aztán a szüleim 1949-ben összeházasodtak, és hát egy ilyen vallásos életet éltek, mind a ketten evangélikusok voltak, de semmi különös, nem voltak rendszeres templomba járók. Minden esetre egy nagyon jó indítatással indultak Dannhauser László eskedte őket össze Budahegyvidéken, egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét, volt az ő esketési igéjük, és ezt azért a szívükbe vésték, és akkor az 50-es évek legelején, amikor még nagy evangelizációk voltak, akkor a Budavárba újult meg az életük mind a kettőjüknek egy év különbséggel, és akkor hát ebbe a családba születtünk, mi négyen, és kisgyerekkorunk óta vittek a gyülekezetbe, ők megmaradtak az evangélikus egyházba, és 58-tól kezdve az óbudai gyülekezetbe szolgálatot is vállaltak már, gyermek és ifjúsági munkát. Apám jogász volt, bíró, édesanyám meg velünk volt otthon, nem vették föl egyetemre, fogorvos akart volna lenni, de hát ugye 48-49-ben édesapja bélistán volt, így nem tudott érettség után tovább tanulni már.
A gyülekezetbe való eljutás, illetve járás folyamatosságát nem zavarta ez a háttér? Azokban az időkben nem nézték jó szemmel, főleg egy bíró családjában. Hogy
igen, ez egy érdekes dolog volt. Apám elég karakán volt, és ő azt mondta, hogy ha nem engedik meg, hogy az Istennek szolgáljak, akkor ott hagyom a szakmát. És Isten tartotta a tenyerén, nem büntető ügyeket tárgyalt, hanem polgári pereket. Volt egy nagy próbatétele, de hát akkor még nem volt családja, úgyhogy könnyen tudta ezt meglépni. Amikor a koncepciós perekre akarták rákényszeríteni, akkor azt mondta, hogy akkor ott hagyja a bírói kart. Végül is aztán egy barátja őt vidéken egy kis bíróságra eldugta, és akkor így maradt meg a pályán, de semmiképpen nem vállalt koncepciós pereket. Érdekes az, hogy még a bíróságon, ahol dolgozott, a hithű kommunista felettesei is nagyon respektálták az ő gondolkodását. Hát volt a bíróságnak annak idején egy olyan elnöke, aki korábban miniszter is volt, igazságügyminiszter is volt, és az például valamelyik családtagja számára az apámon keresztül kért Bibliát. Tudta, hogy hol melyik helységben lehet úgy beszélgetni, hogy ne hallgassák le őket, és akkor ott elmondta az ő lelki problémáit is, meg mindent apámnak. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy akkor is így működött a világ. Mi ebben nőttünk föl, apám nagyon komolyan képzett bennünket, ő rengeteget olvasott Szentírással kapcsolatban, Biblia magyarázatokat, Luthert olvasta, stb. Tehát nagyon sok ilyen ismerete volt, és akkor ő otthon képzett bennünket.
Az ismeretei mellé mikor érkezett meg a hit is? Gyermekkorban persze van egy naív, őszinte hit, de volt egy olyan fordulópont, amikor úgy, ahogy édesapja és édesanyja életében említette ezt a megújulást, ez megtörtént az ön életében is?
Igen, igen, volt egy ilyen pont. Engem is természetesen a kamaszkor volt az, ami elbizonytalanított, mint nagyon sok olyan fiatalt, akit gyerekkorában keresztény családban nőtt föl, és aktív, mondjuk hitéletet éltek a családban. Engem is a kamaszkor az lelkileg is megrázott, és akkor a kamaszkor idején éreztem úgy, hogy na most egy válaszút van, hogy vagy ennek teljesen hátat fordulok, vagy teljesen odafordulok, de ilyen középen maradni, hogy nem lehet, az biztos. Akkor történt az, hogy az odafordulás mellett döntött Isten, nem én döntöttem mellette, hanem ő döntött mellettem, csak velem ezt kimondatta, mert azt tudja, hogy erre nekünk is szükségünk van, hogy kimondjuk az ő döntését, hogy igen, Uram, köszönöm, és utána visszatekintve erre el tudjuk mondani azt, hogy még a döntésemet sem tudtam volna megtenni az ő kegyelme nélkül.
Mit hozott ez a döntés, ez az isteni beavatkozás az életében? Hogyan indult, vagy mit érzett? Szíve szerint valóbb lett mondjuk a szolgálat? 22 évesen már presbiter lett például.
Apámnak mindig voltak jó mondásai, és sok-sok minden a hitéből fakadt, úgyhogy nekünk, főleg nekünk fiúknak, hárman vagyunk fiúk, és van egy húgunk, azt mondogatta így kamaszkor tájékán, hogy fiaim, soha ne felejtsétek el, hogy Isten nagyon-nagyon szeretne titeket megáldani a két pén keresztül. A pályaválasztás és a párválasztás. Tehát ebbe legyetek engedelmesek irányába. És akkor hát ez már meghatározta természetesen, és akkor még nem beszéltem a harmadik péről, a presbiterségről, de hát ebbe az irányba próbáltam én is elkérni Istentől, hogy mi az én jövőm, és valahogy Isten mindig úgy alakította a dolgokat, hogy olyan irányba haladjon az életem, olyan körülményeket adott, amit ő tervezett el velem kapcsolatban. Így alakult az én házasságom is, meg a pályaválasztásom is, a továbbtanulásom is, és a gyülekezet is. Ahol valóban 22 éves koromban már presbiter lettem, abszolút nem akartam az lenni, de a lelkész idősebb Görög Tibor kért engem föl azért, hogy legyen egy fiatal hang is, mert akkor is azért a presbiterek átlag életkora ilyen 55 körül lehetett, de lehet, hogy 60, és hogy legyen egy fiatal hang is, és egy fiatal gondolkozás, és egy fiatal agy. Nem volt egy konfliktusos presbitérium, és az a gyülekezet, az szerintem egy elég jól működő gyülekezet volt, és egy nagy ifjúság is volt akkoriban, amelyben mi részt vehettünk. Ez a 70-es évek, tehát nem akármilyen időszak volt ez, de mégis Isten megengedte ezt. Tehát ez az teljesen az ő kegyelme volt, mert van, ahol meg retorziók, meg megtorlások, vagy korlátozások voltak. Mi ezt nem éltük így át. Az is volt a cél, hogy valahol a gyülekezeti ifjúságnak is a képviseletét lássam el a presbitériumon belül. Tehát viszonylag rövid ideig volt ez, ameddig ott laktunk a környéken, aztán egy elég távoli helyre költöztünk Budapesten belül, meg gyermekeink is születtek, ővelük már nehéz volt a közlekedés, annak idején ráadásul akkor még gépkocsi nélkül, úgyhogy körülbelül egy olyan 5 évig tartott ez a presbiterségem nekem.
Említsük meg, hogy milyen pályát választott, és hogyan történt röviden a párválasztás, illetve hát a családi élet kezdetei.
Agrártudományi Egyetemet végeztem, ott is érdekesen alakult, vagy alakította Isten a körülményeket. Én az édesvízi halászathoz kerültem közel, és hallgazdaságban dolgoztam évtizedeken keresztül, itthon és külföldön. Úgyhogy azon kevesek közé tartozom, akik elmondhatják azt, hogy Andrásnak, Péternek, Jakabnak és Jánosnak a szakmáját, tehát az első apostolok szakmáját, a halászatot folytattam, és ebben éltem szakmailag. Ami a másik kérdését illeti, a feleségemet először 6 éves koromban láttam, amikor abba a gyülekezetbe kerültünk, és akkor ott a vasárnapi iskolától kezdve, aztán az ifibe együtt nőttünk föl, együtt konfirmáltunk, és aztán már a főiskolai egyetemi évek elején kezdtem neki udvarolni, és akkor lett ebből egy házasság. Most már 41 éve együtt vagyunk. Isten 4 gyermeket adott nekünk, és hát most a 11. unokánál tartunk, és hát van még reménységünk, hogy lesz még.
Mennyire hasonlóan alakították ki a családot, illetve vezették mondjuk a gyerekeket hitben, mint ahogy ezt tapasztalta gyerekkorában?
Én azt gondolom, hogy hasonlóan. Természetesen a módszerekben mások, de az irány és az alapkoncepció azt gondolom az hasonló. Mert ez nem a sajátunk, hanem ezt kaptuk. Ezt ajándékba kaptuk, mi ennél sokkal tökéletlenebbek vagyunk, és csak elrontani tudtuk volna a dolgokat, hogyha az Isten folyamatosan nem figyelmeztet, vagy nem igazít helyre, vagy amit elrontottunk, azt nem javítja ki a gyereknevelésben. A Szentlélek által kapott bölcsességgel próbálják vezetni a gyerekeim is a családjukat.
Úgy tudom, hogy voltak időszakok külföldi tartózkodásuk idején, ugye a családdal együtt, hogy a család papja volt, tehát nem volt lehetőség olyan módon gyülekezetbe eljutni és járni és ítéletet élni, ahogy itt Magyarországon. Hogy tudja egy édesapa ezt vállalni? Vagy akár édesanyja is, ahol úgy adódik.
Igen, volt egy olyan 4 év a braziliai 8 évünkből, amikor egy olyan településen voltunk, ahol nem volt olyan közösség, ahova tudtunk volna járni. Arról volt szó, hogy ahol laktunk, ott volt egy baptista közösség, ahova el lehetett járni, de a délelőtti istentiszteletek, főleg a gyerekek számára az nagyon megterhelő lett volna, egyrészt mert nagyon kicsik voltak még a gyerekek, másrészt pedig a 40 fok körüli hőmérséklet, tehát akkor menni az eléggé megterhelő. Az esti istentiszteletek idején ők meg már aludtak. Úgyhogy én jártam 4 éven keresztül ebbe a gyülekezetbe, és a családnak meg vasárnap délelőttönként tartottunk áhítatot a normál hétköznapi csendességeinken túl, és hát a gyerekeknek gyerekszinten, magunknak pedig fölolvastunk egy-egy igehirdetést, amit Magyarországról lelkészek küldtek nekünk, nagy hűséggel, legépelve, nem volt még internet, borítékba rakva, légipostával elküldve, úgyhogy a mai napig is hálás vagyok ezért, hogy így lelki gondoztak bennünket. A Biblia is írja, nem mindenki a profétai szolgálatot, nem mindenki az ige megmagyarázásának képességét kapta, de az tény, és ez egy óriási felismerése a reformációnak, hogy mindenkinek van feladata, és a maga helyén mindenki valamilyen szinten pap. Ugye Luther ezt így írja a KT-ba, hogy a családfő így tanítsa az ő családtagjait, gyermekeit, és akkor felsorolja, hogy mik azok az alapdolgok, amit egy családfőnek kell megtanítani mindenképpen.
Mit gondol, milyen helye van a nem lelkészi végzettségű keresztény hívőknek Isten szolgálatában?
Én azt tapasztalom például, amikor itt vidéken élek, hogy például a lelkészünknek van 6 istentiszteleti helye. 4 istentiszteleti helyen egész évben minden vasárnap szolgál. 200-250 istentisztelet egy évben. Őrület. És tudom, hogy vannak ilyen plébánosok is, vannak ilyen református lelkészek is, ilyen szorványokkal. És azon kívül van még 22 település, akik hozzátartoznak. Nem tudom, hány hittanóra. És ő csak nagyrészt az evangélikusokat gondozza. Akkor hogy lehet a misszióval kilépni a templomkapon kívül, meg az egyház határain kívül? Hát ki kell lépni? Most például nagyon érdekes, hogy az Isten úgy adta, hát egész csodákon keresztül számunkra azt, hogy ahol élek, egy 430 fős településen ott alakult egy klub, a K3 klub. Ez a kereső, kíváncsi, a kételkedő klubja. Nem én szerveztem, engem csak meghívtak, hogy készüljek föl, és hát az Isten dolgairól, a Bibliáról beszéljek olyanoknak, akiknek semmilyen kötődése, semmilyen felekezethez nincs. Olyan 15-16-an szoktunk együtt lenni, a maximum eddig 19 volt, és tessék most megkapaszkodni, több a férfi, mint a nő. Még a Biblia óráinkon, ott a környéken 3 helyen van, plusz a felvidéken, amit tartok, ott döntően a nők vannak. Ide meg a férfiak járnak. És emlékszem, amikor egyik klubtársunk először jött, akkor benyitott, beköszönt, ő egyébként egy nyugalmazott egyetemi tanár, és azt kérdezte, mert azért elterjedt a híre, hogy én evangélikus vagyok, azt kérdezte, hogy ez egy evangélikus alkalom? Mondom, nem, hanem itt felekezetektől függetlenül vagyunk együtt, és beszélgetünk. azt mondja, akkor én maradok. Ha evangélikus lett volna, nem biztos, hogy marad. Tehát ebből nekünk értenünk kell, hogy az emberek nem ugranak azonnal a nyakunkba, hogyha megtudják, hogy katolikus vagy evangélikus vagy református vagyok, és ők pedig egy teljesen szekularizált környezetből jönnek, és hogy én csak ide akarok tartozni, hanem ők keresik a maguk helyét, és kóstolgatnak. Innen tudom meg egyébként, hogy elég nagy az éhség is az emberek között, és az emberekben, és mondják, és terjesztik tovább, és először indultunk csak néhányan, hárman, négyen, és ők hívták, az autószerelő hívott legalább 3 embert ebbe a körbe, hogy gyertek. Ez egy különleges dolog, mert a Bibliáról egy kicsit másképpen, mint ahogy annak idején a marxista szemináriumokon hallottunk, ugye az idősebbek esetében, vagy másképp, amikor úgy verték belénk annak idején, amikor kötelező volt, és így tovább. Úgyhogy van érdeklődés, van igény, keresik az emberek ezeket az alkalmakat, és az Isten pedig nyitogatja az ajtót. Csökkenő létszámú falvakba olyan sok fele lehetne menni, olyan sok fele lehetne vinni az evangéliumot, de én magam is érzem, hogy nincs elég ember. Bizony nem csak a lelkészeknek és a papoknak van feladata, hanem minden embernek.